Erős páram Istenünk!
Erős páram Istenünk!
Kedves testvérek, a mai Isten tiszteletünket kezdjük, ekénekes könyvünk 81-es számú. Evangélikus 81-es? Jó, 81-es számú énekünkkel.
Csak tiéd meg.
Az Atya, Fiú, Szentlélek nevében. Ma itt Isten tiszteletünkön a hármas számú liturgiát énekeljük. Ez a liturgia énekes könyvünk 48. oldalán található. Hármas számú liturgiát énekeljük tehát.
Áldom az Urat mindenkor, állandóan ő dicséri szám. Az Úrral dicsekszik lelkem, hallják ezt az alázatosak és örülnek. Hirdessétek velem az Úr nagyságát, magasztaljuk együtt az ő nevét. Érezzétek és lássátok, hogy jó az Úr, boldog az az ember, aki hozzá menekül.
Dicsőség az Úr Istennek, Fiúnak és Szentléleknek, a teljes szent háromság.
Ellenben azt, ami nekem nyereség volt, kárnak ítéltem a Krisztusért. Sőt, most is kárnak ítélek minden, Krisztus Jézus az én Uram ismeretének páratlan nagyságáért. Ő érte kárba veszni hagytam, és szemétnek ítélek minden, hogy Krisztust megnyerjen. Hogy kitűnjék rólam ő általa, nincsen saját igazságom a törvény alapján, hanem a Krisztusba vetett hit által van igazságom Istentől a hit alapján. Hogy megismerjem őt és feltámadása erejét, valamint a szenvedéseiben való részesedést, hasonlóvá lévén az ő halálához, hogy valamiképpen eljussak a halottak közül való feltámadásra. Az Úr Jézus Krisztus kegyelme legyen mindnyájunkkal, testvéreim. Isten színe előtt gondoljunk méltatlanságunkra, és valljuk meg bűneinket. Imádkozzunk. Istenem, köszönöm neked, hogy a kegyelem idejében élhetek, mert az Úr Jézusban testé lett az ige. Köszönöm, hogy kiárasztottad szent lelkedet, és igazi fényt hoztál ebbe a sötét világba. Bocsáss meg, hogy még mindig ragaszkodom a világi dolgokhoz, és nem egyedüli drága kincs vagy számomra, Úr Jézus Krisztus. Kérlek, segíts nekem, hadd láthassalak téged a hit szemével mindenkor. Elég teszem életem, te jól ismersz, Uram. Add a te kegyelmedet, hadd erősödjék a szívem, és hitem megújuljon, és benned gyönyörködjem. Amen.
Kérlek téged, Istenem, bocsásd meg minden vétkemet, teremts bennem tiszta szívet, hálás szívet hozzád hívet.
Testvéreim, Istenünk megkönyörült mi rajtunk, és Jézus Krisztust azért küldte a világba, hogy a bűnösöket megmentse. Dicsőség ezért a magasságban Istennek, és a földön békesség, és az emberekhez jó akarata.
Zengjen néki hála éne, mi egyedül, Úr, a
testvéreim. Mennyei lelki atyánk, a Jézus Krisztus által, téged áldunk és magasztalunk, mert te ura vagy mindennek ebben a világban. Szeretetet, jogot és igazságot teremtesz a földön az Úr Jézusban. Úr Jézus, te egy vagy az atyával, és azt mondtad, hogy az Isten országa bennetek van. Meghajtjuk előtted teljes lényünket. Lelkünk éhezi és szomjúhozza a te igazságodat. Nyisd meg számunkra az ige ajtaját, és add a te szent lelked erejét, hogy láthassuk jelenléted, és megértsük, milyen nagy szükségünk van rád. Ámen. Most pedig hallgassa meg a keresztény gyülekezet egyházunk által 71 vasárnapjára előírt szent igét, amelyet megírva találunk Korintusiakhoz írt első levélben a 9. fejezet 24. versétől a 27-ig a következőképpen. Az első Korintusi levél 9. fejezetének 24. versétől olvasom az igét. Nem tudjátok-e, hogy akik versenypályán futnak, mindnyájan futnak ugyan, de csak egy nyeri el a versenydíjat? Úgy fussatok, hogy elnyerjétek. Aki pedig versenyben vesz részt, mindenben önmegtartóztató. Azok azért, hogy elhervadó koszorút nyerjenek, mi pedig azért, hogy hervadhatatlan. Én tehát úgy futok, mint aki előtt nem bizonytalan a cél, úgy öklözök, mint aki nem a levegőbe vág, hanem megsanyargatom és szolgává teszem a testemet, hogy amíg másoknak prédikálok, magam ne legyek alkalmatlanná a küzdelemre. Most pedig magasztaljuk a Szent Háromság egy igaz Istenét, és mondjuk el együtt az apostoli hitvallást.
Hiszek egy Istenben, mindenható atyában, mennek és földnek teremtőjében, és Jézus Krisztusban, az ő egyszülött fiában, ami úrunkban van, aki fogadtatott Szentlélektől, született Szűz Máriától, szenvedett Poncius Pilátus alatt, megfeszítették, meghalt és eltemették, alászállt a poklokra. Harmadnapon föltámadott a halottak közül, fölment a mennybe, ott ül a mindenható Atya Isten jobbján. Onnan jön el ítélni élőket és holtakat. Hiszek Szentlélekben, hiszem az egyetemes Anya Szent Egyházat, a szentek közösségét, a bűnök bocsánatát, a test feltámadását és az örök életet. Amen. Kedves testvéreim, most is köszöntjük az elmúlt hónapban születetteket, fogadják a testvérek szeretettel a születésnapi köszöntő szolgálatot.
Csincs akar, ha rád feled. Sor-sor sötétlő árnyak ez, szent arca rejtezik.
Utaidat, Uram, ismertesd meg velem, ösvényeidre taníts meg engem. Vezess hűségesen, és taníts engem, mert te vagy a szabadító Istenem. Mindig benned reménykedem. Zsoltár 25.4.
Kedves testvérek, szeretném megosztani a testvérekkel, hogy milyen hatalmas a mi Úrunk, hogy hogyan vezetett engem és családomat, amikor édesapám betegségét közösen éltük meg, és hogy hogyan erősített meg minket, és hogy mit éltünk át az Úrral ezen keresztül. Szeretném dicsérni és zengeni, hogy hatalmas a mi Úrunk. Amikor édesapám betegsége, hát betegsége igazából öregsége, ahhoz vezetett, hogy elgyengült már, és kórházba került, a testvérekkel való közösséget egyre jobban megélhettük. Imádságban hordoztuk édesapánkat is, egymást is, és valóban úgy közeledtem már a kukomhoz és a nővéremhez, mint ahogy előtte már jó ideje nem. Felváltva látogattuk édesapámat a kórházba, és láttuk, hogy ő már haza nem nagyon fog onnan kerülni, de valami helyet kellene neki keresni, hogyha a kórházból kiadják, akkor egy olyan helyet találhassunk, ahol még lehet őt gondozni, addig, amíg aztán Úrunk hazaszólítja. És így próbáltunk itt Nyírteleken is az öregek otthonába helyet találni neki, de sajnos ez nem járt sikerrel, teljes elutasításban volt részünk. Nem tudtam más tenni, csak imádságban hordozni ezt a dolgot, és könyörögni az Úrhoz, hogy ő látja, hogy vagy egyáltalán mi az ő terve, ami életünkkel kapcsolatban, hogy mit kellene tennünk, hogy, vagy egyáltalán jó úton járunk. De igazából az Úrunk hallgatott, és nem értettem, hogy miért van ez. Aztán az imádságban elég gyakran elővettem azt, hogy Úrunk, te megígérted, hogy akik a tieid, akkor azokat nem hagyod magukra, hogy nem szégyenülnek meg azok. És ez a teljes elutasítás annyira rosszul érintett, amit az öregek otthonából kaptam, hogy tényleg egyszerűen nem tudtam más tenni, és a testvéreim is csak unszoltak, hogy próbálkozzál, még, és kitartóan próbálkoztam. Aztán egyik nap, mintha megfordultak volna a dolgok, egész más történt. Már reggel azt a választ kaptam, hogy igen, lesz hely, lehet vinni édesapámat, hogyha a kórházból kiadják. És a szívembe dicsérettel olvastam reggel az igét, és abban a közösségben, amit az Úrral éltem meg, az Úrunk ezt az igét adta nekem, hogy akkor reszketni fognak a ház őrzői, támolyognak az erős férfiak, megállnak az őrlő lányok, mert kevesen vannak, és elhomályosulnak az ablakon kinézők. Bezárulnak az utcára nyíló ajtók, elcsendesül a malom zúgása. Fölkelnek a madászóra is, és elhalkul minden énekszó. Még egy kis emelkedőtől is félnek és ijedeznek az úton, a mandulafa kivirágzik, a sáska nehezen vonszolja magát, és mit sem ér a fűszer, mert elmegy az ember örök otthonába, és az utcán körös körül siratók járnak. Végül elszakad az ezüst kötél, összetörik az aranypohár, a korsó eltörik a forrásnál, és a kerék belezuhan a kútba. A por visszatér a földbe, olyan lesz, mint volt. A lélek pedig visszatér Istenhez, aki adta. És ekkor indultam a buszhoz, én mentem a kórházba édesapámhoz, és a szívem tele volt dicsérettel, de valahol a szívem mélyén már éreztem, hogy már nem fogom őt életben találni. És így is történt, amikor bementem a kórházba, akkor közölték velem, hogy édesapa hajnalba elhunyt. És olyan nagy dolog ez, testvérek, hogy Úrunk annyira kíméletesen bánik velünk, hogy az ige jutott eszembe, amikor mondja az Úr, hogy megmondja meg fiamnak, Ábrahámnak, amit tenni készülök, hogy az ő féltő szeretete van a hallgatás mögött is, amikor nem szól nekünk. De amikor Istennek tetszett, és ő belenyúlt a dolgok folyásába, akkor ő mégis megadta azt is, hogy itt ebbe a földi, tehát a világi dolgokba is megkapjuk azt, hogy ne szégyenüljünk meg. Ő helyet készített itt is, hogy az öregek otthonába is, bár ugye erre már semmi szükség nem volt, de mégis, hogy megadta nekünk világi értelembe is azt, ami kellett, és a közben ő pedig már egy egész más dolgon dolgozott, ugye már az égi otthonba készített neki helyet. A testvérekkel olyan szépen meg tudtuk ezt beszélni, és olyan békességet tudott adni az Úr a szíveinkbe, el tudtuk fogadni ezt, hogy édesapa meghalt, és amikor lelkész úrra is beszéltük meg a temetés idejét is, hogy mint legyen. Amikor mentünk el a beszélgetésre, a nővérem még azt mondta, hogy vissza kellene menni, meg kellene mondani a lelkész úrnak, hogy mondja el ezt az embereknek is. Mondja el, hogy a szívünk legyen tele hálaadással, hogy köszönjük meg, hogy ismerhettük őt, hogy vele élhettünk. És olyan boldogan tudtam neki mondani, hogy hidd el, hogy el fogja mondani. Ezt szerettem volna elmondani, hogy Isten milyen csodásan működik az életünkbe, és hogy meg tudja adni azokat a dolgokat is, amiről már mi régeség lemondtunk így a testvéreimmel való szeretet kapcsolatról is, és azóta is ilyen szeretetben hordozzuk egymást. És befejezésül egy kis szonet végét szeretném elolvasni. Hű Istenem, rám néz és megsegít, felém szeretetben oly gazdag szíve int. Mint gyerekről atya hű gondot úgy visel rám, mikor nincs már remény, meglátjuk tetteit, mikor végén erünk, hatalma megsegít. Azt féljük, rejtezik, s íme tündököl már. Köszönöm.
Jézusról csak róla mondok én neked, ő csak ő hordozza minden békemet. Ő csak ő hordozza minden békemet. Bűnszennyezte lelkem, s ímbe fogadott, vére árán nyertem bűnbocsánatot. Vére árán nyertem bűnbocsánatot. Bűnhalál bilincsét Jézus törte le, így lettem fogolyból Isten gyermeke. Így lettem fogolyból Isten gyermeke. Mint királyi gyermek élek föld korán, szép örökség vár rám égi koronám. Szép örökség vár rám égi koronám. Az aranyvárosban lesz lakóhelyem, örök mennyegzőben örvendezhetem. Örök mennyegzőben örvendezhetem.
Kedves testvérek, álljanak fel azok, akik az elmúlt hónapban születtek. Hadd köszöntsük őket. Nagyszerű. Azt hittem, hogy most a kiderült kevesebben jöttünk, és majd alig lesz születésnapos, és kiderült, hogy... De nem az újonnan születettek, ez mindig kérdés, hogy a testi születést emlékezünk most, hogy Isten megadta nekünk a lehetőséget, hogy erre a földre megszülessünk. Aztán természetesen nagyon fontos, hogy újjá szülessen az ember, és azt is megünnepeljük, csak azt most nem ezen a vasárnapon, hanem majd amikor máskor leszünk együtt. Tehát Istenünk gazdag áldását kívánom a kedves testvérek életére. Isten tiszteletünket pedig folytassuk akkor a 279-es számú énekünk eléneklésével. 279-es éneket énekeljük. Istentől, a mi atyánktól, és az Úr Jézus Krisztustól. Amen. Hallgassátok meg testvéreim, vasárnapunk igehirdetési alapigéjét, úgy, hogy írva találjuk Máté evangéliumában, annak 13. fejezetében a 44. verstől a 46-ig a következőképpen. Isten igény tehát Máté evangéliumából olvasom a 13. fejezet 44. versétől. Így szól Isten igéje. Hasonló a mennyek országa a szántóföldben elrejtett kincshez, amelyet az ember, miután megtalált, elrejt, örömében elmegy, eladja mindenét, amilyen van, és megveszi azt a szántóföldet. Hasonló a mennyek országa a kereskedőhöz is, aki szép gyöngyöket keres. Amikor egy nagyértékű gyöngyre talál, elmegy, eladja mindenét, amilyen van, és megvásárolja azt. Amen. Ez Isten igéje. Kedves testvéreim, vannak kimondhatatlan érzéseink, meg elbeszélhetetlen történéseink, emlékezéseink, élményeink. Ha mégis szeretnénk ezeket másokkal megosztani, akkor keresnünk kell olyan hasonlatokat, keresnünk kell olyan képeket, amelyekkel illusztrálni tudjuk mindazt, amit átéltünk, ami bennünk megfordul. És hogyha ez végképp nem sikerül nekünk, akkor még mindig lehetőségünk van segítségül hívni egy költőt, aki ugyanazokat az érzéseket valamikor átélte, és azokat szavakba öntötte úgy, hogy mi aztán nem tudnánk megfogalmazni. Mint hogy Katika is felolvasott most egy szonettet, valaki megfogalmazta régen ezeket a gondolatokat, talán úgy, ahogy mi érezzük, de igazából nem tudnánk úgy szavakba önteni. Tehát fontos, hogy segítségül hívjunk ilyen esetekben olyan dolgokat, amelyek segíthetik annak a megértését, ami bennünk van. Jézus Krisztus, amikor a tanítványaival beszél, sokszor használ hasonlatokat és példázatokat, hogy megértesse velük azt, ami számukra nagyon fontos lenne. Tehát Jézus is ezekben az igében, amit most felolvastam, két hasonlatot mutat be, két példázatot állít elünk, mert szeretné elmondani a tanítványaiknak azt, ami a legfontosabb. És ebben a példázatokban a legfontosabbról beszél, mégpedig a mennyek országáról. Mert Jézus tudja, hogy ezeknek a tanítványoknak a legfontosabb a mennyek országa. Első és legfontosabb, ami erről tanít Jézus Krisztus, az az, hogy megtalálható a mennyek országa. Ebben a két példázatban a legfontosabb üzenet számunkra, hogy Isten országa, a mennyek országa megtalálható. A mennyek országa itt van közelünkben, elérhető. Tehát ne gondoljál arra, hogy a mennyek országa az majd valahol távolban, időben és térben, valakik számára esetleg megvan, de számomra ez nem releváns. Jézus Krisztus elmondja, hogy Isten országa megtalálható az ember számára. És olyan közegben, ahol fontos ez a kérdés, ahol keresik az Isten országát, ez egy rettenetesen fontos információ volt. Tehát a zsidók között, akik az Isten országáról sok ismerettel bírtak, sok ismeretet kaptak prófétáktól, számukra ez rettenetesen fontos volt, hogy Isten országa megtalálható. Az Isten országa kéz közelben van. Nem kell kétségbe esnetek, az Isten országát megtalálhatjátok ti is. Szomorú szembesülni azonban azzal, hogy a világ elbizakodottságában és ennek a vasárnapnak az üzenete az a liturgiánkban, hogy haladunk az elbizakodottságból az Isten megismerése felé, az Isten tisztelete felé. A világ valóban elbizakodott. A világ elbizakodottságában arra gondol, hogy nincs szüksége az Isten országára. Nincs szüksége arra, hogy a mennyek országáról szerezzen ismereteket. Mondhatnánk ezt a szokásos szöveggel, hogy ismerjük ezt az érzést. Mindnyájan ismerjük ezt az érzést. Hogy nincs szükségünk az Isten országára. Mert vagy már szembesültünk azzal, hogy ebből a velünk született érzésből, ebből a velünk született valóságból ráébredtünk arra, hogy Isten országára pedig szükségünk van, és megtapasztalhattuk azt, vagy pedig még benne van az ember abban az érzésben, abban a tudatban, hogy Isten országa számára nem fontos. Isten országa számára nem érdekes, mert Isten számára nem lényeges, Isten országa számára nem ad semmit, ő meg tudja élni az életét ebben a világban, és ebben ez a világ valóban az elbizakodottságában erre gondol. És valakiben már ez megváltozhatott, és olyan jó megtapasztalni azt, hogyha valakiben ez megváltozik, akár a saját életünkre nézve, elsősorban persze, de olyan jó látni mások életében is, hogy hogyan változik meg mindaz, ami a velünk született, természetesen velünk járó gondolkodásmód. Mert az Isten leleplezi bennünk azt a gőgösséget, amivel éljük az életünket elbizakodottságunkban ebben a világban. Az Isten közel jön az emberhez, és leleplezi a gőgösségét, leleplezi az elbizakodottságát, és ebből a leleplezettségből szégyen érzet keletkezik az emberben. Szégyen érzet, és aztán pedig a büntetésének a súlya kerül a vállára. És olyan csodálatos látni, hogy az Isten nem hagy ebben bennünket, amikor leleplez, hanem azt mondja, hogy ebből a szégyen érzetből, és ebből a bűn büntetése alatti nyomásból én ki akarok téged szabadítani. Ezért küldtem el fiamat, az Úr Jézus Krisztust, hogy ne legyen a válladon ez a szégyen érzet, ne legyen a válladon ez a bűntudat, és ne legyen a válladon ennek a bűnnek a büntetése. Elküldtem az én fiamat, hogy megszabadítson téged bűnbocsátó kegyelme által. És jó tudni azt, hogy a harmadik lépésben pedig az Isten szent lelk által újjászüli az embert, és egy új teremtés részesévé teszi. Amikor a régiek elmúltak, és íme újjállott minden, hogy a Szentírás elébünk adja. Tehát az elbizakodott világból fel lehet ismerni a mennyek országának valóságát. Aki már ezen átment, az tudja, hogy mit jelent ez. Aki még nem ment át rajta, az még abban az elbizakodottságában, abban a gőgösségében van, hogy számára mennyek országa, vagy az Isten országa nem fontos, számára az Isten kegyelme igazából nem értelmezhető. A mennyek országa tehát megtalálható, és ebben a két hasonlatban, ebben a két példázatban két hasonló eredménnyel végződő történetet látunk. A mai igénk erről beszél, miszerint mindenét eladja az, aki ezzel találkozik. Mindenét feladja az, aki találkozik a mennyek országával. Olyan jó látni, hogy senki sem akar megtartani magának semmit, mert tudja, hogy ez mindennél többet ér. Ezért nem szabad gondolkozni, hogy feláldozok érte mindent, odaadok érte mindent. Nem szabad gondolkozni rajta, hogy ez mennyit ér meg nekem, hogy ezért én mit vagyok hajlandó feláldozni, mit vagyok hajlandó odaáldozni. Az elsőben egy ember, azt látjuk, hogy a hétköznapi munkájában, a megélhetésében dolgozva, a hétköznapi elfoglaltságában lévén egyszer csak, amúgy váratlanul, tehát igazából nem készülve rá, nem kutatva, nem keresve, egyszer csak rábukkan valamire. Nem a saját területén, ahogy látjuk, talán bérlő volt, talán egy munkás volt azon a földön, éppen lehet, hogy nagyon izzadságos, fáradtságos munkát végzett ezen a területen, egy más embernek a területén, de abban bizakodva, hogy valamiféle megélhetést ez ad neki, valahogyan majd csak túl leszünk ezen az éven, és aztán majd jön a következő, és akkor megint meg tudjuk termelni azt, amire szükségünk van föld életünkhöz. Tehát a megélhetését kereste ezen a területen, elbizakodott lett volna ez az ember, abban az értelemben, amit most ez a vasárnapunk üzenete sugal. Hát alapvetően igen, mert azt gondolja, hogy év után majd ő meg tudja teremteni magának a megélhetését, és ez az élet erről szól, hogy dolgozok, és a következő év is munkával telik, és a következő év is egyszer csak majd meghalunk, egyszer csak majd vége lesz ennek az életnek. Elbizakodott ember azt gondolja, hogy ez az élet. Erről szól az élet, erről a hétköznapi önlőmalomról, amiben folyamatosan benne van az ember, ami egyébként engem is elindított azon az úton, hogy ez nem lehet, hogy ez az emberi életnek az értelme. Az nem lehet, hogy mi erre születtünk, hogy az életünk ebben a kilátástalan örlőmalomban folyik, és egyszer csak vége lesz, anélkül, hogy ennek valami értelme lett volna, hogy valami maradna utána. És a gyerekeink ugyanerre a lehetetlenségre születnek meg, és ugyanezt a lehetetlenséget élik tovább. És aki úgy gondolja, hogy ez így normális, az elbizakodott, mert azt hiszi, hogy látja az életnek az értelmét, azt hiszi, hogy tudja, mi végre van ezen a világon. A maga helyzetében nyilván ez az ember nem láthatta az, hogy milyen hatalmas ajándék vagy kincs lapulott abban a földben, hisz nem volt róla ismerete, nem volt benne szándék, hogy ezt keresse, nem volt ez normális, hogy az ember csak úgy a hétköznap életében megtalálja ezt a nagy kincset, de hát teszi az ő munkáját, bízik az ő erejében, az ő bölcsességében, az ő eszében, és az akaratán úgy gondolja, hogy mindez elég ahhoz, hogy ő megéljen. És valóban sok ember pörgeti az életét, és még az is lehet, hogy jól jövedelmez ez, vagy jól halad ebben az életében, pörgeti, és az üzletmenet az jól halad, netán még magabiztossá is válik, úgy gondolja, hogy be tudja rendezni az életét, ebben az egészségét, boldogságát, családját és megélhetését és mindent. Úgy gondolja, hogy jól halad, és nem szembesül a valósággal addig, amíg meg nem találja ezt az elrejtett kincset. Amíg egyszer csak az életében oda nem ér, hogy mindaz, amit egyébként eddig tett, amit egyébként eddig normálisnak talált, vagy még a környezete is normálisnak talált, vagy netán még jónak is talált, egyszer csak találkozik valamivel, és annak a fényében már meglátszik, hogy mindaz, amit addig élt, mindaz, amit addig cselekedett, mindaz, ami addig fontos volt számára, az eltörpül mellette, mondhatni, hogy semmi, sőt, kár és szemét, nemhogy használt volna az életének, hanem még kárt okozott. Ez a kincs számára annyira fontos lesz, hogy aztán semmi sem drága ahhoz, hogy megfizesse ennek az árát, hogy mindenét eladja, és akkor bizonyára átérzi ez az ember, hogy de jó lett volna, hogy én hamarabb találkozok ezzel a kincsel. De jó lett volna, hogyha hamarabb történik meg az életemben, hogy nem kell gürcölnöm, nem kell ebben a kilátástalanságban, ebben a lehetetlenségben hosszú ideig léteznem, hanem megtalálhattam volna hamarabb és az életemben. Ott lehetne ez a hatalmas nagy érték, amit most megtaláltam. De hát ez a kincs elrejtette. El van rejtve ez a kincs. Bizonyára hallották a testvérek is, hogy nem messze innen tőlünk egy hatalmas nagy arany kincs leletet találtak a régészek. Nemrégiben megnéztük, mikor volt a Jós András Múzeumban ezt az arany leletet. Hatalmas kincs lapult a föld mélyében. El volt rejtve. Hogy került az oda, talán a régészek se tudják, biztosan feltételezésük, de az biztos, hogy akármi is történt vele, hogy valaki a hón alatt vitte, megpihent, aztán elment egy kicsit odébb, valaki meg elkapta, és az a kincs meg ott maradt. A lényeg az, hogy évtizedek, évszázadok alatt folyamatosan rárakódott egy-egy réteg, és egy idő után senki sem tudta, hogy ez a kincs hol van. Lehet, hogy rajta ücsörögtek, lehet, hogy mellette beszélgettek arról, hogy milyen jó lenne, hogyha ki tudnánk lábalni ebből a gazdasági helyzetből. Ott ültek a drága kincsen, a hatalmas vagyonon, és nem értették, nem tudták, hogy milyen segítség van ott éppen a közelükben. Na hát ez a kincs, az a aranyleret, az megkerült, mert valaki egyszer csak beleakasztotta az ekéjét, és kifordította a földből, és megtalálta ezt a drága kincset, de nekünk nyilván nem kell sokat gondolkoznunk azon, hogy ez a drága kincs, amit kifordít ennek az embernek az ekéje a szántóföldön, az nem más, mint Jézus Krisztus. Jézus Krisztus, aki megadja nekünk az életünknek a lényegét, értelmét és gazdagságát. Tehát Jézus Krisztus ez a drága kincs, és hogyha azt nézzük, hogy elrejtett kincs, akkor valóban azt kell látnunk, hogy Jézus Krisztus ez a drága kincs, ott volt mellettünk évtizedek, évszázadok pora lepte, fette be, és nem láttuk, nem vettük észre, ott állt az életünk, ott volt az életünk mellette. De hát miért telepedett rá ez a sok szemét Jézus Krisztusra? Hát azért, mert az egyének, a gyülekezetek, meg az egyházak elfelejtették azt, amit az Isten számukra kijelentett, amit számukra odaadott, oda nyújtott, amit rájuk bízott. Elfelejtették azt, hogy mi az igazi küldetésük, és jöttek a tetszetős tanítások, meg jöttek az új gondolatok, meg jöttek az új lehetőségek, meg jöttek a kiüresedett tradíciók, és az emberek azt gondolták, hogy minden rendben van, és mindez befette Jézus Krisztust, az igazi kincset. És a világ, aki egyébként sóvárogban várja az Isten fiaknak a megjelenését, az igazi kincsnek a megtalálását, sóvárogban várják, nem láthatják meg, mert ez a kincs el van rejtve, le van fedve. Nem azért, mert az Isten el akarná rejteni a világ elől, nem azért, mert az Isten azt akarja, hogy titokban maradjon, és majd csak néha-néha, amikor valakinek úgy tetszik, majd akkor fölfedik, hanem azért, mert az emberek, az egyének is, meg a gyülekezetek is, meg az egyházak is lefedik Jézus Krisztust. Le kellene porolni, le kellene tisztítani. De jó látni az egyház történetében azt, hogy voltak időszakok, voltak emberek, voltak időszakok, amikor leporolták ezt a drága kincset, és felszínen hozták. És akkor az emberek szíve örvendezett, hogy na végre megvan, de csodálatos ez, hogy az Isten közel jött hozzánk. Ez a drága kincs Jézus Krisztus és az Isten igéje, meg a Szentléleknek a megelevenítő munkája itt lehet az emberek színe előtt. Az Ószövetségben is olyan jó látni azt, amikor Jósiás király megtalálja a tekercseket, az elfeledett Isten szavát, amikor már nem beszélnek Isten dolgaig, amikor tele van bálvánnyal már az Isten népének a háza, idegen istenekkel tele van az Isten népének a háza, az Úrnak a háza. És akkor egyszer csak újra előjön az Isten igéje, és bele tud tekinteni a király, felolvassák neki, és azt mondja, hogy de csodálatos, az Isten, az élő Úr szól hozzánk. Igazítsuk hozzá az életünket. Be volt falazva, el volt rejtve, el volt takarva az Istennek a szava. Ugyanígy jó látni azt, amikor egy-egy ébredési mozgalom, vagy egy-egy reformáció, amely az egyházakban elindulhat, megfordítja a gondolkodásmódot, leporolja a drága kincset és fölhozza. Olyan jó látni, hogy ezek az ébredési mozgalmak és a reformáció mindig oda nyúl vissza. Ahhoz a régen elfeledett, befalazott meg polcra föltett meg ki tudja még, hogy hova el nem süllyesztett Isten igéjéhez. Az Isten igéjéhez, amelyben ott van elrejtve az élő Úr Jézus Krisztus és az Isten szent lelkének munkája. Az élő ige, amely betű bár, de a lélek által megelevenített betű, amely egyébként elhatol az ember élet legmélyebb zugáig, és föltárja azt, ami a csontban van, meg a vesében van. Föltárja azt, ami egyébként föltárhatatlan emberi módszerekkel. Isten fölvilágítja, mint amit a történetben látjuk, hogy halad az ember az életében, dolgozik, kulizik, és egyszer csak püf, megjelenik az életében a világosság, a drága kincs. Ez az. És ott hagy mindent, csapot, papot, ekét, lovat, ökröt, ki tudja, mit hagyott ott, hogy ez neki kell. És nem érdekes, hogy milyen ára van ennek. Nem érdekes, hogy mit kell odaadni, mit kell ott hagyni. Mert tudja, hogy ez az egyetlen, és ez a legfontosabb kincs. Tehát sóvárogva várja az Isten fiak megjelenését a világ, mint az a kereskedő is egyébként, aki a másik példázatban van, aki keres. Ő keresi a gyöngyöket. Ő nem csak úgy éli az életét, hogy majd valami lesz, hanem ő tudja, hogy gyöngyökre van szüksége, és amikor a gyöngyöket keresi, a felvon akarja vásárolni a gyöngyöket, és megtalálja azt az igazi és tökéletes gyöngyöt. Én igazából nem értek a gyöngyöket, sokszor, amikor tévében láttam és mutatták, hogy milyenek azok a gyöngyök, hát sokszor ilyen amorf alakú, tehát ilyen kidömborodások vannak rajta, és mondják, hogy milyen értékes. Sokkal szebbek voltak azok a bizsuk, amiket láttam a kirakatban, szabályos gömbök, szépen fölfúrva, aprótól a szép nagyig. Milyen csodálatos volt az így sorba rakott, meg ilyen göcsörtös kis, mit tudom én, gyöngyöcskék jöttek ott egymás után. Hát azért nyilván, tehát nem vagyok gyöngyszakértő, de bizonyára ezek között a gyöngyök között is a nagy, meg az a tökéletes gömb, ami nincsenek ilyen sömörgőzések, ilyen kidudorodások. És akkor meglátja ez az ember, akkor azt mondja, na ez az. És akkor elmegy, és mindenit eladja. Ez az ember keres. Mint például, hogy most csendes héten voltunk, az egyik fiatalember, aki az én beszélgető csoportomban volt egyébként, az mindenhol kereste az Isten ismeretet. És elment ő az agykontrollra, meg elment a jehovistákhoz, meg elment a buddhistákhoz, ő olvasott ilyen filozófiai könyvet, kereste ilyen csoportban, gondolkozott mindenféle összefüggéseken, és amikor ott szerda, a csütörtök magasságán mondta, hogy ez az. És akkor még ott mondott egy-két ilyen badalságot, amit a régi ismereteiből szerzett, hogy már azok a törvények, amiket én ott megismertem, meg úgy gondoltam, hogy azok teszik az ember életét tökéletes, hát ebben érvényes, ebben lesz tökéletesség. Ez lesz az, ez lesz az a tanítás, amivel megtalálom ezt az egységet, amire vágytam. A srácok már jelezték, hogy tudják, kiről van szó. Valóban nagyon ismert jelenség volt ez a fiatalember, mert annyira izgálva volt, annyira keresett egyébként, hogy nem lehetett nem észrevenni bárkinek is. Tehát ez a gyöngykereskedő keresett. Ő tudta, hogy szüksége van arra tökéletesre. Nem elégedett meg az egyszerű, kicsi, göcsörtös, rész szerint való gyöngyökkel vagy ismerettel. Azt mondta, hogy ez kell neki, és aztán elment, mindenét eladta, hogy az övé lehessen. Az ár azonban ennek a fiatal embernek is, de nekem is, meg mindenkinek utána derül ki. Amikor rádöbben arra, hogy milyen csodálatos, drága kincs ez. De hát mit kell majd nekem érte adni? És volt, aki ebben a pillanatban elfutamodott. Nem értem, hogy hogyan. Hát sose értettem azt, hogyha valaki rádöbbent arra, hogy Jézus Krisztus az életének a megváltója, és új életet akar neki adni, akkor nem azonnal mondja, hogy rendben van, menjünk. És semmi sem drága érte. Mindent hajlandó vagyok odaadni. Mert az ember látja, világosan látja, hogy Isten mit kínál neki, miből, milyen helyzetbe akar engem az Isten hozni. És van, aki akkor azt mondja, hogy hát, bocsánat, még én ezen gondolkodok, hogy megérje nekem. Én nem tudom elképzelni, hogy ezek az emberek hogyan látják ezt a valóságot, vagy látják egyáltalán ezt a drága kincset. Vagy csak még azt a cserépedényt látják, hogy bizonyára van abban valami nagy kincs, mi nem tudom, de ezekben az szokott lenni, és akkor azt mondja, hát még akkor meggondolom, hogy majd élek-e vele. Mert ha belenézett volna, akkor bizonyára egyáltalán nem gondolkozok volna rajta, hogy megfizesse azt a mindent, amit kér egyébként az Isten. Mert az Isten nem kér más, mint hogy add föl magadat. Az Isten azt kéri, hogy ne kapaszkodj semmi, hadd legyek én az életednek az ura. Mint a gazdag ifjú példázatában. Amikor a gazdag ifjúnak az életéből lejön, ő szereti az urat, ő akar vele jön, és ő keresi az Isten országát, és mindenik, és Jézus rátapint a lényegre. Hogy te nagyon kötődsz a vagyonodhoz, te nem tudod elengedni azt, ami ehhez a földhöz téged köt. Add el a vagyonodat és kövessél engem. Legyél szabadná. És akkor ez a gazdag ifjú a példázatban nem tudja elengedni. Nem tudja azt mondani, hogy hadd menjen. Én téged akarlak követni. Én, nekem az az egyetlen egy fontos dolog, hogy a mennyek országa az enyém lehessen. És én valóban az Isten országának lakója lehessek. És aztán megszomorodva elmegy ez a fiatal ember, ez a gazdag ember, hogy aztán mi lesz az élete sorsa, azt nem tudjuk, de az biztos, hogy elgondolkoztatja a tanítványokat is, hogyha egy ilyen Isten iránt érdeklődő, Isten dolgaiban járatos ember nem jut be a mennyek országát, akkor ki lesz az Isten országának lakója? És hát itt jön az Úrnak a csodálatos üzenet, hogy ami az embernek lehetetlen, Istennek lehetséges. Tehát Isten minden embernek a szívét meg tudja úgy formálni. Meg tudja úgy alakítani a helyzeteit. Lehet, hogy éppen egy haláleset szükséges hozzá. Lehet, hogy egy súlyos betegség, egy súlyos anyagi krízis, vagy egy súlyos kapcsolati probléma, vagy egyszerűen csak egy kilátástalan élethelyzet, ami az élet értelmének keresése közben éri az embert. Ott van egy stop tábla, az ember megáll, és akkor kiderül számára, hogy amit él, az kár és szemét, és Isten pedig fölkínálja számára a drága kincset. Most jó látni egyébként az első példázatban, hogy nehogy valaki elbizakodja, és azt higgye, hogy meg lehet vásárolni valamint az Istennek a kegyelmét. Az Istennek a kegyelme az ingyenes, az benne van a szántóföldre. A szántóföldet tudja megvenni ez az ember, nem a kincset. Tehát áron is vegyétek meg az alkalmakat. Tehát most éppen férfi hétre készülnek a gyülekezetből többen. Most nagyon veszélyes a közlekedés. Föl lehetne hozni indokokat, hogy miért ne induljanak el. De azt mondja az ige, hogy áron is vegyétek meg az alkalmakat. Ne engedjétek, hogy elszaladjanak az alkalmak az életetekből, mert ott van a drága kincs benne. Nem tudod még, hogy milyen méretű, mit fog az neked adni, de ott van a drága kincs benne. És az Isten azt mondja, hogy ne sajnáljátok, hogyha rádöbbentetek arról, hogy ott az Isten ajándéka van, hogy ne sajnáljátok érte bármit is odaadni. És itt lehet idő, energia, pénz, szándék, akarat. Ne sajnáljátok odaadni, mert tiétek lehet az, ami a legfontosabb a világon. És itt jön a keresztény népeknek jövő üzenet, hogy ti pedig ne rejtsétek el azt a kincset a saját életetekben, ne rejtsétek el a gyülekezet életében ezt a kincset, és ne rejtsétek el az egyház életében ezt a kincset. Hanem hadd legyen világossá, hadd legyen hivalkodóvá ez a kincs a világ előtt, hogy vonzza a tekinteteket és az életeteket. De hát rajtunk keresztül láthatják meg, rajtunk keresztül láthatja meg a világ ezt a drága kincset. Ránk bízta, nekünk adta, belénk adta. Jósá fárkodjatok vele, nem a tiétek. Adta az Isten a szívetekbe, mint a talentumot. Sokan azt gondolják, hogy a talentum az az, amit az Isten tehetségként adott az embernek. Fizikai erő, szellemi erő, zenei tehetség. A talentum az a hit ajándék, amit az Isten a szívünkbe ad, hogy mi az Isten ismerettel rendelkezünk, és az Isten ismeretről bizonyságot tudunk tenni. És ezt kell forgatnunk. Ezt nem lehet elrejteni magadban. Nem szabad elrejteni magadban, ezt forgatnod kell. És akkor majd terem duplát, vagy 30 annyit, 60 annyit, vagy 100 annyit. De ne engedd, hogy elfedje az időnek a pora, a világnak a sara, és ne látszon ki alól az, amit az Isten meg szeretne mutatni, amely egyébként a világ üdvössége. Amen. Csendesedjünk el, imádkozzunk. Mennyei Atyánk, köszönjük néked, hogy te oda tetted a szántóföldbe a kincset, és oda tetted az orrunk elé a tökéletes gyöngyöt is. Olyan hálás a szívem, Uram, hogy ebben a elbizakodott világban neked van még szabad hozzánk, te még készítesz alkalmakat, te még hívogatsz embereket, te még bíztatsz bennünket arra, hogy zörgessünk, keressünk, kérjünk, hogy miénk lehessen mindaz, a lelki ajándék, az a jó, ami onnan fölülről és tökéletesen jön alá. Áldott legyen a neved, Urunk, hogy így készítetted ezt a mai vasárnapot is számunkra. Köszönjük, Urunk, hogy így együtt lehetünk ebben a közösségben most. Légy azokkal, akik nem tudtak eljönni, mert nem mertek elindulni a csúszós időben. Vagy nem mertek elindulni, mert távolról jönnek. Add meg nékik is, Urunk, hogy ott lehessen a szívükben a feléd való vágyakozás. Övék is hadd lehessen az a kincs, Urunk, amit nekünk szerettél volna ajándékozni ezen a mai vasárnapon. És légy áldott, Uram, szerte ebben a hazában és az egész világon is, hogy most, amikor vasárnap meghajtják előtted fejüket, térdüket az emberek, veled találkozhassanak ezzel a drága kincsel, ami mindennél többet ér, amiért mindent érdemes odaadni. Köszönjük, hogy már itt a földi létben megadtad számunkra a mennyek országának lehetőségét. És köszönjük, Urunk, hogy ahol ketten-hárman együtt vannak, ott már te jelen lehetsz. Áldj meg bennünket így, Urunk, ebben a földi mennyek országában, hogy a te szent lelked vezetésében eljuthassunk majd abba a mennyeibe is, a földi létünk után, a te dicsőségedre. Amen. Testvéreknek, hogy következő vasárnapunkon szokott időben és rendben Isten tiszteletünket megtartjuk. A mai Isten tiszteleten úrvacsorai közösségben leszünk az Úrral és egymással. Mindenkit, minden bűnbánó szívű testvérünket várjuk az úrvacsorai közösségbe. Hirdetem a testvéreknek, hogy elmúlt héten eltemettük Hallhuber Józsefet, Hallhuber Attila édesapját. Az Úr adjon békességet a gyászoló családnak, bennünket is emlékeztessen életünk végére, és arra a reménységre, amelyet szívünkbe ültetett. Hadd tapasztalhassuk meg itt földi létünkben ennek a hatalmas kincsnek az áldását, a mennyek országának jelenlétét. Hirdetem a testvéreknek az imádság lehetőségét, hordozzuk imádságban a férfi hetet, az oda érkezőket, hisz az ország minden pontjáról indulnak emberek a torbági hétre, hogy ebben a csúszós időben a rossz útviszonyok közepette is, vagy rossz közlekedési viszonyok közepette is eljuthassanak, és mindenki ott legyen, akivel az Úr szeretne beszélni ezen a héten. De így imádkozzunk a készülésben lévő ifjúsági 18 év alatti ifjúsági hétvégére, amely február 17-től lesz, és a 18 év feletti ifjúsági hétvégére, amely március 2-ától lesz. És természetesen a gyülekezeti hétvégénket is ide teszem a testvérek elé, amely március 9-től kezdődik, hogy hordozzuk imádságban ezt az alkalmat is, hogy eljöhessenek velünk olyan emberek, akiknek szükségük lenne erre a nagy kincsre, akik előtt felmutathatjuk azt a nagy kincset, amit az Isten a szívünkbe rejtett. Az utazás miatt jó lenne, hogyha idejében jeleznék a testvérek, hogy kik azok, akik részt tudnak venni ezen az alkalman. Marika jelentkezett, Laskaini Marika.
Pénteken?
Igen. Tehát pénteken 17 órától kékkereszt alkalom lesz a gyülekezetben. Tehát mindenkit szeretettel várunk, aki szenvedélybetegséggel küszködik, vagy a családjában szenvedélybeteg van, szeretne segítséget kérni, kapni a szenvedélybeteg gondozó szolgálattól. Tehát kékkereszt alkalom pénteken 17 órától lesz. Természetesen az imádság levél is legyen a testvérek előtt, hordozzuk imádságban az itt felsoroltakat, hogy az Úr előtt lehessünk együtt, és együtt zörgessünk, kérjünk, és keressünk, hogy Isten megadhassa számunkra azt, amit megígért a lelki áldásaiban. Dicsőség legyen az Atyának, Fiúnak és Szentléleknek, miképpen volt kezdetben, úgy legyen most és mind örökkön örökké. Amen. Úrvacsorára készülve énekeljük a 308-as számú énekünk első versét. 308-as ének első versét énekeljük. Testvéreim az Úrban, most, amikor az Úr szent vacsorájának vételére készülünk, vizsgáljuk meg magunkat Isten szín előtt. Hallgassuk meg a 10 parancsolatot. Ezt mondja az Úr. Én vagyok az Úr, a te Istened, ne legyen más Istened. Ne vedd hiába Istened nevét. Szenteld meg az ünnepnapot. Tiszteld atyádat és anyádat. Ne ölj, ne paráználkodjál, ne lopj. Ne tégy fele barátod ellen hamis tanúbizonyságot. Ne kívánt fele barátod házát, ne kívánt fele barátod feleségét, vagy bármiféle tulajdonát, mert én az Úr, a te Istened, féltőn szerető Isten vagyok. És megbüntetem az atyák bűnét a fiakon, harmad és negyed ízig azokon, akik engem gyűlölnek. De kegyelmet gyakorlok ezer ízig azokkal, akik engem szeretnek, és az én parancsolataimat megtartják. Krisztusunk apostola ezt tanítja. Ha azt mondjuk, nincs bűn mi bennünk, magunkat csaljuk meg, és igazság nincs bennünk. Ha megvalljuk bűneinket, hű és igaz az Isten, megbocsátja azokat, és megtisztít minden gonoszságtól. Ezek után, kedves testvéreim, akik élni szeretnétek az Úr szent vacsorájával, fennállva válaszoljatok a gyónási kérdésekre. Az élő Isten szín előtt kérde mindenkitől személy szerint, testvérem az Úrban, vallod-e magadat bűnösnek, és ezért kározatra méltónak? Vallod-e? Bánod-e igazán bűneidet? Bánod-e? Megbocsátottál-e mindazoknak, akik vétkeztek ellened? Megbocsátottál-e? Igyekezel-e ezután Isten akarata szerint élni? Igyekezel-e? Hiszed-e, hogy Isten a Krisztusért megbocsát minden megtérő bűnösnek? Hiszed-e? Legyen nékünk a mi hitünk szerint, és ezzel a hittel fennállva könyörögünk Isten irgalmáért. Vallom előtted, szent és igaz Isten, hogy vétkeztem ellened és fele barátaim ellen, gondolattal, szóval és cselekedettel. Sok jót elmulasztottam, sok rosszat elkövettem. Nem vagyok méltó kegyelmedre, méltó vagyok ítéletedre. hozzád fordulok, mégis nincs más reménységem. Szent fiadért, az Úr Jézus Krisztusért kérlek, légy hozzám irgalmas, és bocsásd meg bűnömet. Amen. Testvéreim, Istenünk megkönyörül mindenkin, aki a bűn mélységéből kiált hozzá. Ezért rendelte az Úr az ő egyházában a bűnbocsánat és a békéltetés szolgálatát. És így hirdetem én is ti néktek bűneitek bocsánatát, hogy oldva legyen az a mennyen és a földön, az Atya, Fiú, Szentlélek nevében. Bízatok és örüljetek Krisztusban, reménykedő hívek, Isten megbocsátotta minden bűnötöket, amelyet megbántatok. Keresétek az ő szent lelkét, s teremjétek a megtérés áldott gyümölcseit az Úr Jézus Krisztus által. Amen. 11-es számú liturgiát énekeljük mai úrvacsoránkon. 11-es liturgiánk a 64. oldalon található énekes könyvünkben. Most adjunk hálát az Úrnak, és magasztaljuk az ő szent nevét. Imádkozzunk. Méltó és igaz, illő és üdvösséges, hogy mindenhol és mindenkor hálát adjunk neked, mindenható Atyánk és Urak Istenünk, a Jézus Krisztus által, mert a bűnösökért halálra adtad egyszülött fiadat, és benne megbékéltetted magaddal a világot. Ezért az üdvözültek mennyei seregével és a földön élő egész anya szent egyházaddal együtt boldogan áldunk és magasztalunk téged, és újongó énekkel hirdetjük szent neved dicsőségét.
Szent, szent, szent mennyekben az Isten, szolgálnak néki angyal serege. Nagy dicsőségét zengi minden, hozsánnát visz hangoznak az egen. Áldott, aki az Úr nevében jön, hozsánna a mennyben és a földön.
Szent vagy, Urunk, és nagy a Te irgalmad. Ezért a nagy irgalmadért kérünk, küld el most szent lelkedet, és szentelj meg minket, hogy a mi Urunk szent teste és vére által egyetlen testvéri közösségé legyünk, és amikor most rendelése szerint cselekszünk, és tanítása szerint így imádkozunk. Mi, Atyánk, szenteltessék meg a Te neved, jöjjön el a Te országod, legyen meg a Te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Mindennapi kenyerünket add meg nékünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek, és ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól, mert tiéd az ország, a hatalom és a dicsőség. Mindörökké. Amen. Hallgass meg imádságunkat a mi Úrunk Jézus Krisztusért, aki azon az éjszakán, amelyen elárultatott, kezébe vette a kenyeret, hálát adott, megtörte, tanítványának adta, és ezt mondta. Vegyétek, egyétek, ez az én testem, amely ti érettetek adatik. Ezt cselekedjétek az én emlékezetemre. Hasonlóképpen, miután vacsorált, kezébe vette a poharat is, hálát adott, nekik adta, és ezt mondta. Igyatok ebből mindnyájan. E pohár az új szövetség az én véremben, amely ti érettetek és sokakért kiontatik bűneitek bocsánatául. Valamennyiszer isszátok, ezt cselekedjétek az én emlékezetemre. Ezért valamennyiszer eszünk-e kenyérből és iszunk-e pohárból, az Úr halálát hirdetjük, amíg eljövend. Mert méltó a megöletett bárány, hogy övé legyen az áldás és a tisztesség, a dicsőség és a hatalom, örökkön, örökké.
Oh.
békessége legyen mindenkor véletek. Jertek innen mindenkész, járuljatok az Úr szent asztalához.
Énekeljük a 427. éneknek az Úr szent bárányára köszönöm az éneket.
Békesség néktek! Menjetek el békességgel, és teremjétek a megtérés áldott gyümölcseit az Úr Jézus Krisztus által. Amen. Békesség néktek! szent teste és vére, tartson meg titeket az igazság. Menjetek el békességgel, és teremjétek a megtérés áldott gyümölcseit az Úr Jézus Krisztus által. Teste és vére, tartson meg titeket az igazságban. Menjetek el békességbe, és teremjétek a megtérés áldott gyümölcseit az Úr Jézus Krisztus által. Tartson meg titeket az igazságban. Menjetek el békességgel, és teremjétek a megtérés áldott gyümölcseit az Úr Jézus Krisztus által. Adjunk hálát az Úrnak, imádkozzunk. Áldunk téged, mindenható Istenünk, hogy örömöt és békességet ajándékoztál Krisztus Urunk testének és vérének közösségében. Kérünk, őrizd meg bennünk ennek a közösségnek az áldásait, hogy erős hittel ragaszkodjunk hozzád, és őszintén szeressük fele barátainkat. Így tesszük eléd, Urunk, a gyászoló családot, a Halvóbel családot is. Te add meg őket, Urunk, jelenléteddel. Te add a szívükbe a te békességedet. Te tisztítsd az életüket, Urunk, formáld, hogy néked hasznos, téged dicsőítő eszközeiddé lehessenek ők is. Köszönjük, Urunk, hogy így akarsz mindannyiunkat magad elé állítani. Add meg, hogy önvizsgálat lehessen az életünknek minden pillanata, és hozzád kerülhessünk közelebb, Uram. Minden beszélgetés, minden bizonyságtétel, minden igeolvasás vagy Isten tisztelet által dicsőülhess meg így, Uram, a világban, és láthatnák minél többen a te orcádat. Amen. Mindezek után Istennek népe, vegyétek az Úr áldását. Az Úr áldjon és őrizzen meg téged. Az Úr világosítsa meg az ő orcáját te rajtad, és könyörüljön rajtad. Az Úr fordítsa az ő szent arcát te feléd, és adjon te néked békességet.
Amen. Yeah.